Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te itt vagy közöttünk, mert mi többen összejöttünk, mint ketten. Hálát adunk az odaszánt szívekért. Köszönjük, hogy a mai délutánt az Úr Jézusnak szenteltétek. A gyógyító itt van. Nyújj ki a hit kezével, és ragad meg a gyógyulásodat, amit az Úr Jézus 2 évezrede megszerzett a számodra. Köszönjük az Úr Jézus megtört testét, ami által birtokolhatjuk ma a szent egészséget. Téged magasztalunk, Uram, és téged dicsérünk. Te voltál a kereszten, te végezted be a munkát. És ehhez nincs mit hozzátenni. Hálát adunk, Atyám, a te jelenlétedért. A te békességet tölti be a szívünket. És nem hagyjuk, hogy ezt a békességet bármi is megzavarja. Köszönjük, Uram, a Te ígédet, amit nekünk adsz, hit eledelül és bátorításul. Beépítjük a szívünkbe, hogy ez erős bástya legyen a számunkra. Hálát adunk, Uram, hogy a mai napon is adsz kijelentést. Köszönjük, hogy a Te bölcsességed velünk van, és ezt a bölcsességet kiárasztjuk a vezetőink felett is, hogy mindig a legjobb döntést hozzák a számunkra. Hálát adunk a vezetők nyitott szívéért, amint Te munkálkodsz folyamatosan. És köszönjük, Uram, a Te szabadításodat. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy a haszid a megszabadítás ereje. Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Ez egy jó nap. Folytatjuk a vérszövetség sorozatunkat. Az utolsó rész következik. A 10. rész. A mai tanítás címe a jobb szövetség. És kezdjük az ige olvasást a Zsidó 8:6-os versnél. Nem szabad elfelejteni, hogy Isten haszídja adta nekünk az egyetlen fiát, mégpedig örök áldozatul. Olvassuk a Zsidó 8:6-ot.
Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
Amen.
Amen.
Megnéztem 2 szót a görögben. A jobb azt jelenti, hogy különb, felette álló és előnyösebb. A szövetség pedig jelent végrendeletet, megállapodást és szerződést. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy egy előnyösebb szerződés köttetett az új szövetség által. Mert ugye volt az Ószövetség, és jelen pillanatban mi az Új Szövetségben élünk. Ha már itt vagyunk a zsidó levélnél, nézzük meg a 10-14-es verset. Ebben fogjuk látni azt, hogy örök áldozat. Nem kell megismételni. És mindenkorra szól. Zsidó 10-14.
Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
Amen. Az egyetlen egy azért fontos, mert az Ószövetségben évente meg kellett ismételni az engesztelő áldozatot. Vitték ugye a bikákat, a bakokat, és a vérükkel hintették meg a szentek szentjét, a frigyládát, hogy az ószövetségi nép bűnét elfedjék, magyarul a szőnyeg alá került bele csöpörve. Annyival jobb az Új Szövetség, hogy Jézus vére természetesen sokkal erőteljesebb, egyszer kellett ezt megtenni, és örökre szól. Fogok igeszámokat mondani, mert eléggé megtűzeltem igével, de annyi időnk nincs, hogy ezt mind végigolvassuk, meg lehet, hogy elég száraz lenne. De ha valaki szeretne otthon majd utána nézni, akkor megteheti. Tudjuk, hogy Jézus ószövetségi prófétaként szolgált. Betöltötte az ószövetségi törvényt a Máté 5.17 szerint, majd miután betöltötte, félretette az ószövetséget, írja a Kolosse 2.14. És az ószövetség helyett hozott nekünk egy új szövetséget, amiről az előbb megállapítottuk, hogy különb, jobb, előnyösebb és felette áll az előtte levő szövetségnek. Az utolsó vacsorán a tanítványok megvágták a szövetséget Jézussal, azaz megkötötték a szövetséget. A korábbi tanulmányainkból tudjuk, hogy a vérszövetség a legszentebb és legerőteljesebb szövetségi kapcsolatot eredményezi. Jézus vére a pecsét az új szövetség dokumentumán. És Jézus az új szövetség kezese. Írja ezt a Zsidó 7.22. Nagyon csodálatos dolog tudni azt, hogy a szövetség mögött ott áll a menny minden erőforrása, és ez érted van. Jézusnak nagyon sok posztja van, nagyon sok hivatala van. Az egyik a főpap, a Zsidó 3.1 szerint, közvetítő közbenjáró, a Timóteus 2.5 szerint, és szószóló az atyánál, az 1 János 2.1 szerint. Amikor Jézus feltámadt, a testén láthatóak voltak a szövetségnek a sebei. Mert Tamás odament, és bedugta az ujját a sebekbe. Jézus biztatta erre persze, és ő megtette. Fölmerült bennem egy kérdés. Ugye ezek a sebek nem véreztek? Nem lett véres Tamás ujja? Nem. Nem bizony. Mert Jézus akkor már a megdicsült testében volt. És az ereiben nem a vér folyt, hanem Isten dicsősége. Ezek a szent sebek, ezek a jelek jelzik, hogy mi teljesen egyek vagyunk. Jézus testén lett meg Isten szövetségi vágása. A mi részünkről, az ember részéről pedig a szívünk lett körülmetélve. Ez egy szellemi dolog. Nem csak Jézus teste lett így megjelölve a sebekkel, a hegekkel, hanem ő volt a szövetségi bak. Zsidó 9-ben 15-ös, 16-os verset nézzük meg. Mint említettem, Ószövetségben minden évben ugye bakokat, bikákat áldoztak, és évente meg kellett ismételni. De az Új Szövetségben az Úr Jézus maga az, aki magára veszi a bűnt, és elhordozza a kietlen helyre, hogy az ítélet következménye ne bennünket sújtson, hanem azt a sötét helyet, ahol a Jézus volt. Zsidó 9-ben a 15-16-os vers.
És ezért ő az új szövetség közbenjárója, hogy miután meghalt az első szövetségbeli bűnök váltságáért, az elhívottak elnyerjék az örökké való örökségnek ígéretét. Mert ahol végrendelet van, előbb a végrendelkező halálának be kell következnie.
Amen. Isten körülbelül ezeket a szavakat szólja hozzánk, mint az ő gyermekeihez. Ebben a szövetségi vérben állok, és fogadom, és ígérem, hogy soha nem hagylak el, és soha nem hagylak cserben. Mert ez a haszidnak, a szövetségnek az alapja, hogy egymásért vagyunk. Pálnak sokkal nagyobb ismerete volt a szövetségről, mint Jézus tanítványainak. Neked is folyamatosan látnod kell, hogy Jézus ott áll a vérben, a szövetségkötés helyszínén, majd a trónra önti a szent vért a mennyben, hogy azt megtisztítsa. És hogyha ez a szemünk előtt van, akkor sokkal erőteljesebbek vagyunk a szövetségben, a hatalmunkban, amit Krisztusban kaptunk. Ha mi is úgy értékelnénk Jézus vérét, ahogy az Atya, akkor többé nem lennének gondjaink az Istennel való közösségben. Ugyanis találkozok keresztényekkel, nem a ti köreitekben, hanem az interneten, illetve más közegekben, akik bűntudat alatt vannak. És kérdezik, hogy itt nálunk hogy van a bűnmegvallás, mert bizonyára neki egy bűnmegvallásra lenne szüksége. És megírtam neki, hogy Jézus vére ezt elrendezte már. Múlt, jelen, jövő vonatkozásában eltörölte a bűnt. Ha ez nem állna a jövőre nézve, akkor Jézusnak újra keresztre kellene mennie, hogyha valamit elvétünk. De nem kell, mert most olvastuk, hogy egyszer volt a kereszten. És tökéletesen bevégezte a munkát. Nincs mit hozzátenni. Hogyha értenék a Szentvérnek az erejét, a Szentvérnek a keringését a testben, akkor a bűntudat nem választaná el Istentől a keresztényeket. Az újjászületett hívők ugyanis igazak Isten előtt. Igazzá tétettek. Nem a saját erejükből, hanem amit az Úr Jézus tett. A bűneltörlés szó több helyen szerepel az új szövetségben. Ószövetségben nincs benne. Ószövetségben a bűnök elfedéséről beszélnek. A bűn eltörlés a szent vér által történt, és kizárólag az új szövetségben található meg, és csak is az újjászületéssel kapcsolatban. Köszönjük az Úrnak ezt. Jézus azt mondta a János 14.9-ben, hogy ha láttatok engem, láttátok az Atyát. Most képzeljétek el, hogy milyen nehéz lehetett ezt az üzenetet átadni Ábrahámnak abban a szellemi sötétségben, ami az Ószövetségben volt. Ugyanis ők nem voltak újjászületve. Nem lehettek újjászületve. Mert Jézus még nem végezte a kereszt művét. Az ábrahámi szövetség során Isten olyan eszközt választott, ahogyan majd a fiát adja nekünk, azaz a vérszövetséget. Az egy előkép, az ábrahámi szövetség. Mint tudjuk, a vér egy különleges dolog volt, és lesz is. Istennek az volt a terve, hogy a szövetséget egy olyan szintre hozza fel, ahol az ember képes hinni az isteni vér kiontásában és annak az erejében. Az ember újjászületéséhez szellemi életre van szükség. az újjászületés által olyan pozícióba kerülhet a Krisztus nélküli ember, ahol megismerheti a haszidot, az Istennel való szövetséget, kijelentést vehet belőle, és gyakorolhatja a haszidot. Ennek megvalósításához be kellett hozni a földre a szövetséget. Az új szövetség, a Jézus Krisztus által kötött új szövetség, az ószövetségre épül. Copeland egy kijelentést kapott, hogy a haszid nem más, mint a megszabadítás ereje. És ez rombolja le a sátán szorítását, és teszi szabaddá az embereket. A haszid ereje eredményezi az újjászületést. Ugyanis Isten ereje képes újjáteremteni az embert. Ki volt az első, akit Isten ereje újjáteremtett? Jézus a pokolban. És utána támad fel. Tehát Isten ereje újjáteremti az embert, és a Szent Szellem pedig körülmetéli az újjászületett ember szívét. Az új szövetségben nem vér folyik, mint Ábrahám esetében, hanem itt egy szellemi dologról van szó. Apostolok cselekedetei 20-28. Az írásokban olvashatjuk, hogy Jézus a saját vérével kötötte a szövetséget, aminek ma is részese vagyunk. Apostolok cselekedetei 20-28.
Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett az Isten gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdonvérével szerzett.
Amen. Tehát tulajdonvérével szerzett. Ez az ige szól a pásztoroknak is. Jézus testén a sebek a mi gyógyulásunkat szolgálják. Mert megvan írva az 1 Péter 2.24-ben, hogy az ő sebeivel gyógyulánk meg. Az volt az ár, az a sok seb, hogy kifizesse a betegségeinket, a fájdalmainkat. Nekünk csak meg kell ragadnunk ezt a csodálatos lehetőséget, hogy az ár ki van fizetve, és nekünk nem kell betegnek lenni. Az ember részéről egy döntés szükséges, hogy újjászülessen, bekerüljön egy új családba, és mi valójában bele születtünk Isten családjába. Úgy, ahogy megszülettek a gyermekeitek, ők is beleszülettek. A kis, a nagy, Horváth, Kovács, egyéb családba. Semmit nem kellett tenniük, csak napvilágra jöttek. Mi is beleszülettünk Isten családjába. Egy rendszerváltás történik az ember életében akkor, amikor újjászületik, mert átkerül a sötétségből a világosság országába. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 26-18-at. Ez a rendszerváltásról szól. Apcsel 26-18. Eddig még nem azonosítottam ezzel a szóval, hogy rendszerváltás, de tegnap az Úr ezt megmutatta.
Hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátának hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.
Amen.
Amen.
És a Kolosse 1.13-ban otthon megnézhetitek, hogy írja azt, hogy kivedd bennünket a sötétségből, és nem hagyott lógni a levegőben, hanem átvitt az ő világosságába, az ő csodálatos országába. Tehát Isten nem végez fél munkát. Nem csak kivesz a fogságból, hanem átvisz egy csodálatos helyre. Az örök életnek a befogadása az a leg leghatalmasabb esemény, amit az ember az életében megtapasztalhat. Nem mindenki egyformán tapasztalja meg az újjászületésnek a csodáját, de nagyon sokak számára egy igazán mély élmény. Aki hiszi, hogy Jézus feltámadt, joga van szövetségi testvérré válnia. A szövetség egyik áldása a megigazultság. És azokhoz tartozik a megigazultság, akik Jézust elfogadták életük urának és megváltójának. És a megigazult ember ugyanúgy megállhat Isten jelenlétében, mint az Úr Jézus. Tehát a megigazultság azt jelenti, hogy minden bűntudat, minden kisebb rendűségi érzés nélkül bármikor beléphetünk az Atya tróntermébe, és imádhatjuk, kérhetünk tőle dolgokat, és kommunikálhatunk vele. Tehát semmi nem tarthat vissza bennünket attól, hogy az ő szent színe elé járuljunk. A szövetség másik áldása az, hogy az újjászületett ember szelleme összekapcsolódik Isten szellemével. Nem csak összekapcsolódik, hanem egyé válik. Elvegyül. Amikor a tésztát készítitek otthon, berakjátok az alkotó elemeket a tálba, jön a robot, vagy a fakanál, és utána egy veleg lesz belőle, nem lehet megállapítani, hogy melyik volt a kakaó, és melyik volt a liszt. Mert egyé válik. Elvegyül. A következő kifejezések igazak az újjászületésre. Először van a bűneltörlés, a Szentvér által, a megigazulás, majd az újjászületés, az üdvösség, az örök élet és az új teremtés. Tehát a végeredmény az új teremtés. Kenyon úgy írja a könyvében ezt, hogy egy új faj. Ilyen faj még nem volt a Földön, mint az újjászületett ember. És ha jól emlékszem, a Kenyon könyvében ez le is van írva, hogy egy bizonyos vérvizsgálattal ki lehet mutatni azt, hogy ki az újjászületett és ki nem. Tehát ennyire mély nyomot hagyott az ember testében, életében, szervezetében az újjászületés. Ki lehet mutatni az isteni életet az újjászületett embernek a szervezetében. A feltámadás után Jézust az írások már nem nevezik az egyetlen szülöttnek. Azért, mert Isten szemében mi is első szülöttek vagyunk. A zsidó 12.23 beszél az első szülöttek seregéről. És ez nem más, mint az újjászületetteknek a hatalmas tömege, akik alkotják Krisztus testét. Zsidó 12.23-at otthon megnézhetitek. Tehát az újjászületettek seregéről beszél. Azért lehetünk örökös társai Jézusnak, mert az Atya bennünket első szülöttnek tekint. Halleluja! Róma 8.17 írja azt, hogy mi örökös társai vagyunk Krisztusnak. Zsidó 1.8-at nézzük meg. Jézusnak adatott az igazságosságnak a jogara. A jogar az egy hatalmi jel. Királyoknak szokott jogara lenni, még a mesében is. Zsidó 1.8.
Ám de a fiúról így. A te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké megáll. Igazság pálcája a te királyságod pálcája.
Amen. Megnéztem a görögben, ez a pálca szó a 4464-es Strong számmal van megjelölve, és ez jelent botot, pálcát és jogart. Jelen esetben ez egy királyi jogar, mert az Úr Jézus a királyok királya. De nekünk egyenlő jogaink vannak Jézussal, ezért mi is megkaptuk az igazságosság jogarát. 1 Korintus 4.21, ezt nézzük meg. Egyébként is ugye Krisztus testének a tagjai vagyunk, egytől egyig, akik újjászülettek. 1 Korintus 4.21.
Mit akartok? Vesszővel menjek én hozzátok, avagy szeretettel és szelídségnek szellemével?
Itt a vessző ugyanaz a szó, mint az előbbi igeversben a jogar. Ez a 4464-es Strong számú szó. Tehát Pálnak is megvolt a jogara, mint hívőnek, mint újjászületett hívőnek. Tehát mi hívők is birtokoljuk az igazságosságnak a jogarát. Mert mi Jézus Krisztus által uralkodunk. Ezen túlmenően van szavunk a családban. Ugye Isten családjához tartozunk, ezt megállapítottuk. Jézus Krisztussal együtt ülünk a hatalom királyi székén, a világegyetem legmagasabb pontján, és uralkodunk Krisztus által. Tehát van szavunk a családban. Mert a hatalom át lett ruházva ránk. A Krisztusban szó az szintén egy szövetségi kifejezés. Jézus a szövetségi képviselőnk, a vértestvérünk. Ő benne vagyunk, ő benne látjuk, hogy mivé tétettünk, az ő szavát elfogadjuk igaznak. Először menjünk a Galata 2.20-hoz. Elsőként azt írja a Biblia, hogy ő vele együtt megfeszítettünk. Most megnézzünk néhány olyan pontot, ahol ő vele együtt, vagy ő benne szerepel. Tehát a Galata 2.20-ban azt olvassuk, hogy ő vele együtt megfeszítettünk.
Krisztussal együtt megfeszítettem. Élet pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
Amen.
Amen.
Mennyei Atya egy egységnek látja Krisztus testét, amiben a fej Jézus és a testrészei pedig mi vagyunk újjászületett hívők. Ezért, ha Krisztus meg lett feszítve, akkor mi is meg lettünk feszítve. És most menjünk a Kolosse 2.12-höz, mert tovább is van, mondjam még. Ővel együtt eltemettettünk, ővel együtt föltámadtunk, és ővel együtt megelevenítettünk, azaz újjászülettünk. Kolosse 2-ben a 12-es, 13-as verset nézzük.
Eltemettetvén ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket.
Amen. És mivel az előbb a hatalomról szóltunk, ezért olvassuk el a 15-ös verset hozzá.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Amen. Amen. Ez a megfeszítés, eltemetés, feltámadás, megelevenítés, ez nem fizikai szinten történt, hanem szellemi szinten. Az Efézus 1.22-23 írja, hogy Jézus fejül adatot nekünk, és a test az, ami betölti őt. Mi vagyunk a test, az újjászületett hívők. És egy másik igehelyen azt mondja az írás, azt mondja maga az Úr Jézus, hogy nagyobbakat is fogunk cselekedni, mint ő. Az újjászületés által ember és Isten is vagy egyidejűleg. Amikor a névben élsz és jársz, ez alatt Jézus nevét kell érteni, az ördög nem fog tudni megkülönböztetni Jézustól. De hangsúlyozom, hogy akkor a névben kell járni és élni. Az ördög azt hiszi, hogy te Isten vagy, mert rajtad látja a szellemi fegyverzetet, a Szent Szellemmel betöltekeztél, Isten élete van benned, Isten szava benned van a szívedben, gyökeredvel és szólod, és Isten családjához tartozol. Ne áruld el neki, hogy nem az vagy, hanem viselkedj úgy, mint Isten, az előbbi felsorolás szerint. Úgy néz ki, mint Isten, és úgy szólj, mint Isten. Amikor jön a füstös képű, akkor azt mond neki, takarudj, mert te hazudsz. János 8.44-ben ott van leírva, hogy az ördög a hazugság atya. Pár gondolat még. Az Úr asztala, más néven az Úr vacsora. Amikor Úr vacsorát veszünk, akkor megvalljuk a hitünket és a hűségünket a szeretethez. És tudjuk, hogy Isten maga a szeretet. Amikor eszed a kenyeret, és iszod a bort, akkor megerősíted ezt a szeretet szövetséget. A messiás pohara az új szövetség vére. Akik nem ismerik kellőképpen a vérszövetségnek a lényegét, fontosságát, erejét, azok gyakran mellőzik is az úrvacsorát. Az úrvacsorában mi átvettük Jézus jelképes testét és jelképes vérét. Jézus azt mondja, hogy edd a testemet, idd az életemet, lélegezd be a szellememet, és ő betölt vele, és köztünk mozdul. Maradj a haszidban. Jézus azt mondta, hogy a hagyomány hatástalanítja Isten szövetségét. Egy esetben, amikor Jézus a görbet hátú asszonyt meggyógyította, ezt a Lukács 13-ban megtaláljátok, vallásos vezetők megbotránkoztak ezen, mert rossz napon tette. Nem értették, hogy Jézus miről beszél, mert ugye az ige ott azt írja, hogy Ábrahám leányának szabadnak kell lennie. Ez megint egy szövetségi kifejezés. És Isten megemlékezett a haszidról, az ábrahámi szövetségről. És ez a 18 éve beteg asszony meggyógyult. A korvallásos emberei nem értették, hogy Jézus miről beszél, mert ők már réges-rég elhagyták a haszidot. Tegyünk egy rövid megvallást. A vérszövetség alapján, jogom van, Isten kegyelmére, végtelen szeretetére, kifogyhatatlan örömére, a menny erőforrásaira, a szent egészségre, a túlcsorduló bővölködésre, és a győztes életre. Mert én siker vagyok. Amen. És ha valaki szeretne még utánolvasni a vérszövetség témájának, akkor ajánljuk figyelmébe Kenyontól a Vérszövetség című könyvet. És ezzel a 10. résszel lezártuk a vérszövetség sorozatot. Húsvéti előzetesként azt hiszem, hogy aktuális lesz a böjtről egy kétrészes tanítás. Köszönjük a Szent Szellem munkálkodását. Folyik a munka a lábszárban. Nagyon erőteljes megint a lábszárban a gyógyító kenet. Vese deréktájon, valószínű mind a kettőre. Forgó láb újban az izületek, de izületek területén bárhova kiáraszthatod a hitedet. Fogak területén működik a Szent Szellem. Nő a harmadik generációs fogatuk. Ha valami más problémával jöttél, akkor ragad meg akkor is a gyógyulásodat, mert a gyógyító itt van. Halleluja. A gyógyító sor előtt pár gondolatot mondanék. A kézrátételről van tanítás a Bibliában, De a Biblia is világosan írja, hogy Isten úgy rendelte, hogy mi a kezünket tegyük a betegekre, és azok meggyógyulnak. Hogy egy kicsit jobban belássunk a sorok közé, a következő néhány gondolatot itt még hozzáfűzöm, ami az előző pesti tanításban hangzott el. Kétféle világosság van. Van az eredeti isteni világosság, és van a visszavett világosság, ami a holdról és csillagokról és égi testekről származik. Az eredeti isteni világosság az belénk került az újjászületéskor, de el van rejtve az ördög elől. A világosság, vagy más néven gyógyító kenet a kezeinken keresztül árad ki. Fénysugarak formájában. Tehát ez történik a gyógyítósorban, és ez történik, amikor a zsebkendőkre tesszük a kezünket. És az elhívott szolgálók ezzel a kenettel vannak felkenve. És fénysugarak áradnak ki a tenyerekből, a kezekből. Így egy kicsit érthetőbbé válik a kézrátételnek a szolgálata. De benne van a krisztusi alaptanokban is, a zsidó levél 6. fejezetében. Ott 6 alaptan van megnevezve, és az egyik a kézrátétel. Aki hallgatta a tegnapi tanítást, egy döbbenetes bizonyságot hallottam, ami úgy szólt, hogy újjászületett barlangászokkal keresztények lementek a barlang mélyére, ahol már semmilyen szórt fény sem jut a barlang mélyére. Lekapcsolták a zseblámpáikat, és elkezdtek dicséretet énekelni. És egy idő múltán kezdték látni egymás arcának a kontúrját. Tehát a világosság kezdett felszínre jönni. És igazából a képeken levő glóriák, azok sem csak olyan odafestett valamik, hanem hát voltak emberek, akik az elmúlt évszázadok során is látták Isten dicsőségét. És mint egy ragyogó fény körvonal veszik körül az embert. Ez egy nagyon érdekes bizonyság, de hiszem, hogy így van. A másik pedig egy asszony, ez egy külföldi bizonyság, de nem a távolság számít, hanem a tény. Egy asszony elment az orvoshoz, és megállapította, hogy rákos. A jelentéssel hazament, és tudjátok, mit tett? Ráírta a jelentésre, hogy Jézusnak nincs ilyen tünete, ezért nekem sem lehet. Ezt ige alapján tette, mert az ige azt mondja, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is e világon. Ő hogy van? Teljes egészségben, szeretetben, békességben, és úgy vagyunk mi e világon. Visszavitte az orvoshoz, és azt mondta, na most megvizsgálom. És nem találta rákot. Ez az a pont, amikor el kell dönteni, hogy az ember a hazugságnak hisz, hazugság atyának, meg az ő szolgáinak, vagy az írásoknak. És ahogy ebben a gondolkodás témakörben elmerültem, nagyobb megértést kaptam arról, hogy az elménkbe a démonikus erők a hazugságot próbálják bele lövelni. És nekünk már ez az első pillanat, amikor azt kell mondani, hogy ördög, te hazug vagy, és te hazugságaidat visszautasítom, nem fogadom el. Sokféleképpen jöhet, olyanképpen is jöhet, hogy hát neked lépcsőn kell fölmenni. Csináltass magadnak ilyen felvonót, mert szükséged lesz rá. Te értitek a lényegét, ugye? Jön egy ilyen gondolat, hogy csináltass felvonót. Mert oda fogsz jutni, hogy nem tudsz fölmenni a lépcsőn. Akkor először is meg kell dorgálni, hogy ördög, te hazug vagy, és nem veszem be a te hazug gondolataidat, a hazug sugallatokat. Itt kezdődik az ellenállás. És már ilyen ponton képes a gondolatunk kisiklani. És abba az irányba fordulni, hogy na akkor vegyünk egy liftet, vagy gondolkodjunk komoly orvosi beavatkozáson. Ez az asszony odaírta az igét, és szívéből hitte, hogy ha Jézusnak nincs ilyen tünete, akkor nekem sem lehet. És az a fránya rák eltűnt. Dicsőség az Úrnak. Tehát ennyire fontos a gondolatainkat megszűrni. Tehát rögtön fel kell ismerni, hogy ez a gondolat egy hazugság. Mindenkit meg fog kísérteni a hazugság gondolata. A másik ilyen gyakran napirenden levő téma, hogy te leszel a következő, akit kirúgnak a jövő héten az állásából. És hogyha az emberet becumizza, hozzátársul még a félelem, erről gondolkodik, akkor olyan lesz, mindenkinek a fején a madarak fészkát raktak. Tehát nem szabad megengedni, hogy a rossz gondolatok fészkát rakjanak az elménkben. Mert onnantól aztán lejtő. Jön a lejtő, és csúszunk lefelé. Tehát fel kell ismerni a gondolatoknak a forrását, fel kell ismerni, ez egy hazugság, meg kell neki mondani, ördög, te hazug vagy. És nem fogadom el a hazugságodat. Visszautasítom, megdorgálom. És minden betegség egy hazugság, mert mi hozzá is tesszük azt, hogy hazug tünet. Valaki kérdezte, hogy ez hol van megírva, vagy honnan származik. Hát a János 8:44-ben, hogy az ördög a hazugság atya. És azt mondogatja, hogy ilyen kezelésre lesz szükséged, olyan beavatkozásra, átültetésre, mit tudom én. Tehát a lényeg az, hogy fókuszálj az igére. A cirogsöprűre valamikor rá szokta hozni egy harisnyát. Ismeritek ezt a... Miért húzzák rá? Pontosan. Hogy azok a cirogszálak, azok együtt legyenek. Na most a mi gondolatainkat is ugyanúgy kell egy irányba fókuszálni, de nem a hazugságra, hanem az igére, az igazságra, a világosságra. Úgyhogy fejre egy harisnyát, hogy a gondolataid azok egy irányba legyenek. Csak nem menj be a bankba így. Halleluja. Egy jobb szövetség részese lettél a Jézus Krisztus szent nevében. Szóld és vidd ezt az örömhírt. Hirdesd az evangéliumot minden teremtésnek. Egy jobb szövetség részese lettél a Jézus Krisztus szent nevében. Használd ennek az előnyét a Jézus nevében. Egy jobb szövetség részese lettél az Úr Jézus Krisztus szent véráldozata által. Vidd az örömhírt, hirdesd a szövetség igéjét, és légy szabaddá embereket a Jézus nevében. Szövetség részese lettél az Úr Jézus Krisztus véráldozata által. Használd ki ennek az előnyét a Jézus nevében. Ragadd meg a Krisztusban kapott áldásokat. Egy jobb szövetség részese lettél Krisztusban. Használd ki ennek az előnyét. Ragadd meg a Krisztusban kapott áldásokat a Jézus nevében. egy jobb szövetség részese lettél Krisztusban. Használd ki ezeket az előnyöket, és ragadd meg a Krisztusban kapott áldásokat. A Jézus nevében torok tisztulj ki, légutak legyetek szabaddá. A Jézus nevében áradj kenet, és munkálkodj ezen a testen. Köszönjük Szent Szellem a helyreállító munkádat a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te örömödet, a Te békességedet. Hálát adunk, Uram, hogy a Te életed munkálkodik a Te gyermekeidben, a Jézus Krisztus Szent nevében. Te egy jobb szövetség részesévé váltál Krisztusban. Isten haszítja, veled van, veletek van. Használjátok ki ennek az előnyét. Éljetek a jogaitokkal, a kiváltságaitokkal az Úr Jézus Krisztusban. Halleluja, halleluja. Tökéletes szabadulást tanulunk. Egy jobb szövetség részesei lettetek Krisztusban. Köszönjük az ő békességét, amit kiárasztottunk felettetek, és használjátok ki az előnyét ennek a szövetségnek. Egy jobb szövetség részese lettél Krisztusban. Isten haszítja, veled van, támaszkodj rá teljes bátorsággal a Jézus nevében. Szent vérrel fedezzük be az életed minden mozzanatát, a munkád minden részletét a Jézus nevében. Egy jobb szövetség részeseivé lettetek Krisztusban. Használjátok ki ennek az előnyét. Élvezétek az áldásokat, ragadjátok meg a hit keze által a Jézus Krisztus Szent nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a Te haszínod a Te gyermekeddel van. Te egy jobb szövetség részesévé váltál Krisztusban. Használd ennek az előnyét. Használd a hatalmadat, hogy győztes életet élhess, amit Jézus már megszerzett a számodra. Érvényesítsd a jogaidat és a kiváltságaidat. Az Úr Jézus Krisztus Szent nevében. Amen. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus Szent nevében a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Jézus nevében kiárasztjuk a mennyei szent erőt. Isten dicsősége árad ezekbe a kelmékbe, szövetekbe, ruhadarabokba, és raktározódik a kenet. És amikor otthon a beteg testekhez érintik, a kenet kiárad, megtöri az igát, megsemmisíti a problémákat, a tüneteket, a kór eltávozik a Jézus nevében. Mert a kenet megszalasztja az ellenséget a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, Úr Jézus. Te voltál a kereszten, Te végezted be a munkát. Köszönjük a szent véráldozatodat. Köszönjük, hogy a Te szent sebeid által gyógyulást nyertünk. És ez a gyógyulás a miénk. Ezt megragadjuk a Jézus nevében. Most a miénk. A Jézus nevében. Amen. A lényeg az, hogy most a miénk, nem majd holnap, vagy majd valamikor. Most a miénk. Halleluja. Tehát fontos a most hit. Mert ez a munka 2 évezrede elvégeztetett a kereszten. Nem kell rá várni. Nem kell rá várni, hogy valaki majd megszerzi. Tehát amikor a Betesda tónál várták az angyalt, hogy felzavarja a vizet, és az első belépő meggyógyult, ott várni kellett. De nekünk most nem kell várni, mert a munka elvégeztetett. Még egy érdekes dolog. Mondhatod azt a füstösnek, a próbálkozik, hogy Krisztus korábban megszerezte a gyógyulást a számomra, mint ahogy te most próbálkozol a tünetekkel. Ez talán segít azt megérteni, hogy a gyógyulást Jézus megszerezte, nekünk kell birtokba venni. Oda kell menni a megfelelő polchoz, a raktárba, és le kell emelni. Isten világosságáról szólt az előző tanítás is, meg a tegnapi is. Isten világossága alatt az eredeti isteni világosságot kell érteni. A Biblia nyelvezete szerint a világosság egy ösvény, és mi járunk ezen az ösvényen, a sötétség pedig egy hely. Isten maga a világosság, és az embereknek elhívása van arra, hogy jöjjenek erre a világosságra. Ma is olvastunk ilyen igéket, hogy Isten megragadta a grabancunkat, és kiemelt a sötétségből, és átvitt a világosságba. A Biblia írja, hogy Jézus a világ világossága. És ez a világosság összefonódik az élettel. A két ígét azért gyorsan még ide besúvasztunk. A János 1.4 azt mondja, hogy ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Ha ezt megfordítjuk, Isten világossága maga életet hordoz. És János 8.12-ben én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. De Isten visszavonta az eredeti ősfényt a gonoszoktól. És az igazaknak tartja fenn. És ez a világosság az igében van. És ha az ige benned van, már pedig benned van, akkor benned is van világosság. Isten úgy rendelte, hogy a gyógyító kenet fénysugarak formájában a kezünkön keresztül áradjon ki. Isten a világosság forrása, kifogyhatatlan forrás, nincs árnyéka, és ennek a világosságnak nincs kezdete és vége. Örök. Az elragadtatáskor a tűz, más néven világosság belénk hatol, ezáltal megtörténik az átváltozás, és megkapjuk a megdicsőült testet. Ebből a világosságból születtünk le, még mint ugye bébik, vagy embriók, és az új teremtés is ebből a világosságból származik. A hithez a világosságon át tudunk kapcsolódni. És ha a miénk az örök világosság, akkor másokat is szabaddakká tudunk tenni. Fontos, hogy mi a hit köré csoportosuljunk. És minden hétfőn ezt tesszük. Mert a hitünk fejedelme az jelen van. John G. Lake a múlt században azt mondta, hogy a kenet az nem más, mint Krisztus életének megtapasztalása. Tehát ő nem azt mondta, hogy gyere ki kenetre, a gyógyítósorba, hanem gyere ki és tapasztald meg Krisztus életét. A torinói lepelről már láttatok filmet, meg tudományos boncolgatásokat. Igazából egyik sem tett pontot a mondat végére, de ezek a proféták, akiket az előjárunk most ugye erőteljesen hallgat, állítják, hogy amikor Jézus feltámadt, és a feltámadás ereje, ez a világosság átjárta az ő testét, akkor ennek a világosságnak volt egy ráégető hatása. És ezért maradt meg a torinói leplen Jézus arca. Ez hasonló talán ahhoz, mint a filmes fényképezőgépeknél, hogy a film bement a kamerába, a lencsén keresztül, és a negatívon hagyott egy nyomot. Amit később ugye előhívtak, és nagyítottak, képet készítettek belőle. Röviden ennyit. Van-e valakinek másnak még bizonysága, mert az időn közben ketyeg?
Én annyira szeretem ezt a kenetes zsebkendőt, dicsőség azoknak, hogy annyiféle módszert kitalált kinek a hite szerint. Az egyik ismerősöm szombaton este lejött hozzám, és mondja, hogy péntek óta fáj a foga, de úgy, hogy nem tud aludni, és ilyen koronája vagy hídja van, és az alatt levő, de azt mondta, hogy innentől fáj, és lüktet az egész feje. és semmit nem aludt, már pálinkával öldögetett, 6 katafrámot, vagy mi a, nem tudom, én nem szeretek fájdalomcsillapított, mi a neve, 6-ot bevett, és még mindig fájt a foga. És adtam neki egy ilyen kenetes zsebkendőt, és mondtam, hogy ettől meg fog gyógyulni, hogy tegye az arcára, és másnap hívott, hát imádkoztam, kértem az urat, hogy egy mustármagnyi hitet adjon neki, és használja ezt a zsebkendőt, és este telefonált, hogy már útközben enyhült, és már nem fáj a foga. De egy egész napon, és fájdalomcsillapító semmi nem használt neki, és 21 pár kilométerre lakik, mire hazamért, már sokkal jobb volt, és utána meg elmúlt a fogfájást a zsebkendőre.
Halleluja, ez egy jó bizonyság.
Annyira hiszem, és meg annyira szeretem, mert tényleg az ember azt mondja, hogy akár egy világinak is, hogy hát ettől meggyógyulsz el ide, és tényleg, hogyha egy mustár magnite van, akkor tehát Isten nem csap be soha minket, tehát ha rátetted a kezed, abból ott a gyógyító kenet, és ez működik, én nagyon...
És mindenkinél működik, mert azt mondja a Márk evangélium végén, nem csak a szolgálókra vonatkoztatja azt, hanem a hívők, betegeket eszik kezeiket, meghallgatjuk.
Itt a kisboltba az a fekete kisnő, a Kati, a szeletelőgép felé levágta az ujját, és nagyon fájt neki, de dolgozni kell, mert nem mehet táppénze, mert akkor kirúgják. És akkor mentem, és szegényről folyt a víz. Mondom neki, hogy te hiszel Istenben? Én hiszek, én mindenben hiszek. És akkor neki adod a kezedet, odaadta, azt mondja, hogy olyan nyugodt vagyok, itt úgy feszít. Most nagyon nyugodt vagyok, nekem ez nagyon jó, holnap is eljössz. Holnap is elmentem. Vittem neki egy Jézus képet, egy naptárt, meg az örömhíradómat, még az enyém megvolt, és elvittem neki, és akkor mondta, hogy arra újjára tegyem rá a kezemet, legyek szíves, amelyik nagyon fáj neki. Rátettem, és mondta, hogy most nagyon meleg, és ma mentem a polgármesteri hivatalba, és visszafelé mondom a Pityónak, hogy álljunk meg a bolt előtt. És bementem, azt mondja, már vártalak, mert nem ragadt bele, képzeld el, a kötés az ujjamba, és már vártalak, hogy megint fog meg a kezemet, és azt mondja nekem, miért érzem mindig itt a nyugalmat?
Hát a kenet hatása van mindenképpen ott.
Kenet. Tegnap délután a Laci lepihent, aztán nézte a meccset. Közben aludt egy nagyot. És volt itt a hátán, már hát 10 éve van egy ilyen zsírcsomó, ami mindig nagyobb lett. Én nem is bántottam, nem nyúltam hozzá. Aztán tegnap bedurrant neki az a zsírcsomó, és ilyen kemény, ilyen nagy csomó, és az így lehetett ide-oda mozgatni. És rátettem a kezemet, és akkor imádkoztam érte, hogy azonnal száradjon ki gyökerest. Ami eszembe jutott, mindent mondtam, és még a hit ugye cselekedettel párosítottam, hogy ecetes vizes borogatást tettem rá. Éve. A pirosság, a nagy folt az eltűnt, ilyen kicsire összement, és ott és leapadt az a nagy duzzanat, ami volt neki. Úgyhogy máma este még azért teszünk rá egy kis vízes ecetes borogatás. Meg nagyon fáj. A fájdalom meg elmondott.
Folyik a munka tovább a térdben és a gerincben, itt lent a gerincben. Úgyhogy vegyétek el, vigyétek haza, akinek okay. Szól. Aki. Okay. Köszönjük, hogy eljöttetek. Szeretet áradjon köztünk.